mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk, Urunk, téged, és dicsőítjük a te nevedet, mert, Urunk, megtartunk vagy. Amikor már az ember ráébred az ön tudatára, és tehet valamit önmagáért, Urunk, mennyi mindenre igyekszünk, hogy megóvjuk az egészségünket, megóvjuk a lehetőségeinket, megóvjuk mindazt, ami a miénk, és sokszor megfeledkezünk, Urunk, életünknek arról a szakaszáról, amikor még mit sem tudhattunk magunkról. És Urunk, amikor visszatekintünk az anya méh állapotára, amikor visszatekintünk a kisded gyermek állapotra, Úrunk, hálát kell, hogy adjunk neked azért, hogy megőriztél, azért, hogy családba vezettél, azért, hogy édesanyát és édesapát adtál a mi életünk mellé, és szeretnénk, Urunk, magasztalni téged a gyülekezet közösségéért, hogy lelki családdal is megajándékoztál bennünket, hogy úgy szólhass hozzánk, Urunk, itt a te drága szent templomodba, te igéd és lelked által, mint ahogyan régen szóltál azokhoz a szülői szívekhez is, akik úgy döntöttek, hogy Istennek van hatalma az ő életüket, gondjaikat hordozni, sőt megoldani. Úrunk, most is így borulunk le te előtted, és mi is szeretnénk hinni, Urunk, és szeretnénk most is kérni téged, hogy növeld a mi hitünket, mert szeretnénk hinni benned, szeretnénk téged teljes szívből szeretni, de, Urunk, te látod jól a mi emberi gyarlóságainkat, nyomorúságainkat, kétségeinket. Segíts nekünk, Urunk, ezek fölé emelkedni, hogy a próbatételek idején is úgy tudjunk téged látni, mint szerető Istenünket. Kérünk, Urunk, hogy ezen az estén is legyen hatalmad bennünket megajándékozni önmagaddal, élő igéddel. Kérünk, Urunk, hogy elevenítsd meg a mi lelkünket, és ha mélységbe lennénk, kérünk, Úr Jézus, hogy emelj fel bennünket mélységeinkből. Szentlélek, Úristen, téged pedig kérünk arra, hogy vezess el bennünket ezen az estén is a teljes igazságra, hogy eljuthassunk egészen az élő Krisztusig, hogy megláthassuk önmagunkat az ige tükrében. S engedd meg, Urunk, hogy épülhessünk a mára rendelt ige szakaszból. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, igére figyelésünket, hogy az Isten igéje bennünk életté és gyümölcstermű ajándékává válhasson a mennyek országának. Jézusért kérünk, édesatyánk, hallgasd meg minnyájunk könyörgését. Amen. Kedves testvérek, Istenek igéjét szeretném olvasni, ugyanint az írva található Mózes második könyvének második részében, annak is az első 10 versében. Egy Lévi házából való férfi elment és feleségül vette Lévi egyik leány utódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékény kosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. A gyermek ménye pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó leánya éppen oda ment, hogy megfürödjék a Nílusban, szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, oda küldte a cselédjét, és kihozatta azt. Fölnyitotta és meglátta a gyermeket, hát egy síró fiú volt. Megszánta és ezt mondta, a héberek gyermekei közül való ez. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó leányának, ne menjek és ne hívjak, egy szoptatós asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket. A fáraó leánya így felelt, eredj. A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd, megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, s elnevezte Mózesnek, mert azt mondta, a vízből húztam ki. Kedves testvérek, mi emberek szeretnénk azt hinni, hogy minden a hatalmunkban áll. És valóban némely élethelyzetünk el is hiteti velünk, hogy van hatalmunk beleszólni bizonyos ügyek folyásába, van hatalmunk arra, hogy az életünk folyását irányítsuk, milyen irányba haladjunk. Hatalom adatot nekünk a gyermekeink élete fölött is, a családjaink tekintetében, hogy próbáljuk őket úgy terelgetni és a jóról meggyőzni, amennyiben csak erre módunk és adottságunk, lehetőségünk van. De kedves testvérek, amikor olyan dolgok és események lépnek be az életünk terébe, látó terébe, és válnak érzékelhetővé a számunkra, sőt, szenvedjük őket, legyen ez betegség, legyen ez létprobléma, legyen ez olyan fájdalom vagy belső gond, amit az embernek nem áll módjában, a saját befolyásánál fogva megoldani. Nagyon sok ember összeomlik, mert akkor döbben rá arra, hogy igenis vannak olyan túlerői az életnek, amelyekkel szemben az emberi élet, az emberi befolyás, az emberi lehetőségek tehetetlenek. És mi pedig Isten félő emberek, akik hiszünk az élő, igaz Istenben, nekünk, kedves testvérek, az a boldogságunk, ami a Róma 8.28-ban oly csodálatosan megvan írva, azt pedig tudjuk, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Vagyis Pál apostol itt azt tapasztalta meg, és azt a tapasztalatát osztja meg, mindazokkal, akik ezt a csodálatos igét elolvassák, vagy hallják valaha is, hogy mi pedig megtudtuk, megtapasztaltuk azt a titkot, hogy ahol ott van az Isten, ahol ott van az Isten áldó jelenléte, ott az emberek meg tudnak maradni Isten szeretőknek. És akik Isten szeretőek, hogyha így tekintenek minden körülmények között az élő Istenre, azoknak az életében minden fájdalom, és ez a szó, ez legyen aláhúzva a szívünkbe, minden egyes sóhajunk, minden egyes könnyünk, minden egyes imádságunk, minden egyes fájdalmunk, minden egyes gondunk az Isten jelenlétében jóra van ítélve, hogy előnyünk származzék belőle, hogy a javunkra váljék. A hitnek ez a nagy kérdése, kedves testvérek, sokszor, hogy hogyan. És a József történetekben is ez szólal meg. Az 1 Mózes 50-ben, amikor Jákóbot eltemetik, a testvérek kétségbe esnek, most mi lesz velünk, amikor már nincs a mi apánk az élők között? Mi lesz velünk, amikor most már József a minden, megkapta fiaival együtt az első szülöttnek járó áldást. Lába elé borulnak, és azt mondják, hogy szolgáid vagyunk, mint a kutya. Oda borulnak, oda simulnak, megalázkodnak. József pedig könnyekre fakad, és azt mondja, hogy hát Isten vagyok én. Ti rosszat gondoltatok felőlem, rosszat terveztetek én irányomba. De azt az Isten jóra gondolta fordítani. Isten jót tervezett felőlem. Drága testvérek, igen nagy dolog ez a hívő ember életében. A sátán rosszat tervez felőlünk, és sokszor emberi szívek is megnyílhatnak a sátán gonosz terve számára, és emberek is sajátjuknak mondhatják azt, amit a gonosz rosszra tervez felőlünk. De Istennek mindig jó terve van. Isten mindig jót tervez felőlünk. S hogyha én Istent szeretettel tudom szemlélni az életemben, a próbatételeimben, amelyeket nem értek, nem tudom, miért szenvedem, nem tudom, meddig tart, de ha úgy tudok Isten felé tekinteni, szerető atyám, megváltó Istenem, légy jelen az életemben. Ez a csodálatos isteni jelenlét, Istennek a hatalma, ami sokkal nagyobb, mint bármelyik emberi gondolat, mint a gonosznak bármelyik cselvetése, azt, ami rossz terv volt, amit szenvedünk, amitől nyomorgunk. Kedves testvérek, annak az Istennek van hatalma azt a tervet jóra fordítani. És nagyon sokszor megláttuk már az életünkben, mint ahogyan szemlélte József is az ő élete történetében, hogy minden úgy volt jól, és minden úgy volt a helyén, ahogyan ő azt megélte az ő élete során. És amikor arról hallunk, hogy Jákob, mint egy 70 férfival vonult be annak idején régen Egyiptom földjére, József meghívásának köszönhetően, Mózes második könyve második részében már azt olvassuk, hogy az áldás valóban ott volt Gósen földjén az Isten népével, mert szaporodtak, sokasodtak, az Isten bölcsességet adott nekik, termékenységet adott nekik, ügyességet adott nekik, de már felülhaladták az egyiptomiakat, és amikor uralomváltás van, egy olyan uralkodó család vette át az uralmat, amelyben a nemzeti öntudat nagyon fontos volt, és gyűlölték a hikszoszokat, gyűlölték az idegeneket, és nagy mértékű gyűlölet volt a Gósen földjén élő zsidóság ellen is. Kedves testvérek, új ember, új rendszer, új uralom. Meg is lehet érteni egy részről mindig az érveket, amit itt is a fáraó elmond. Féltek, ha egy idegen támadás éri Egyiptom földjét, és a zsidók együtt tartanak az idegen hatalommal, az egyiptomi birodalom összeomlik, mert már kisebbségben voltak. Kedves testvérek, mindazonáltal sohasem az Isten tervének részese az, aki rosszat tervez és rosszat gondol, akár emberekről, akár népekről. És ez az új fáraó, ez az új dinasztia úgy akarta a zsidó népnek elvenni a kedvét attól az élettől, amelyet Egyiptom földjén élhettek. Úgy akarták őket megrendszabályozni, megregulázni, hogy kényszermunka alá vetették őket, és olyan raktárvárosokat kellett felépíteniük, mint Pitom és Ramszesz. Ezt is elvállalta az Isten választott nép, ezt is elhordozták, és minden hátratétel ellenére az Isten népe töretlenül növekedett. Ezért a fáraó egyre agresszívabb lett, egyre nagyobb gyűlölettel szőtte a negatív terveit, és ennek lett a következménye, hogy minden fiú csecsemőt meg kellett ölni, kiváltképpen az első szülötteket. És kedves testvérek, ez egy végtelen fájdalom volt ott Egyiptom földjén, mert ők az Isten ajándékának tekintették a gyermek életet. A leány utódokat életben hagyhatták, a fiú utódokat meg kellett volna folytani már a születésüket követően, sőt, rendelet szerint az volt megfogalmazva, hogy a Nílus folyójába kell őket dobni. És a történet szerint Mózes szülei, akik az Isten ajándékaként kérték és fogadták a gyermek áldást, amikor a gyermek megszületett, látták, hogy a gyermek szép, kedves, egészséges, és ők úgy gondolták, hogy Istennek kell inkább engedni, semmint az embereknek. És olyan jó, hogy a bábák is így gondolkodtak. Sifra és Puá neve van megemlítve, nyilvánvaló, hogy sokkal több bába lehetett Egyiptom földjén, Gósen földjén is, Valószínűsíthetjük, hogy ők voltak a vezetői ennek a szakszolgálatnak, amit ők abban a korban elláttak. Zsidó nők úgy szültek, hogy kőre kellett ülniük a vajudásnak az időszaka alatt, és amikor a gyermek megszületett, a bábáknak kellett ellátni mindazt a feladatot, amit abban a korban orvos, kórház és minden más nélkül a szülőasszony nem feltétlen tudott az adódó helyzetből ellátni. És ezek a bábák mindig azt mondták, hogy késő értek oda. Nem volt szemléletük arra, nem látták, hogy mi lett a szülésnek a végkifejlete. Mózest 3 hónapig rejtegették. Hát egy síró csecsemőnek bizony elég nagy hangja van, amikor a szépen fejlett gyermek már 3 hónapos korában, és ez a Mózes már túl hangos volt ahhoz, hogy otthoni körülmények között a szülei otthon tartsák és őrizzék. Ezért egyrésztről a szülők eleget tettek a fáraó parancsának, mert kivitték és a folyó vizére, a Nílus vizére helyezték ki a gyermeket, de gyékény kosárba helyezték el, amit szurokkal kentek be. Ezt a módszert Noé bárkájánál hallhatjuk. Ott hallunk arról, hogy egy óriási nagy mentő ötlete van az Istennek, a bárka, amit Noénak meg kell építenie, és ott is az volt a feladat, hogy vízhatlanná tegyék, hogy szurokkal kenték be. Mózes édesanyja és édesapja bizonyára tudhattak erről, a lehetőségről, de kedves testvérek, milyen csodálatos az Anya Szentegyháznak az a hajója is, amelybe, hogyha az ember beszáll, és nem csak úgy viteti magát, hanem önszántamból, lelki vágyamnál vezérelve, úgy döntök, hogy elkötelezem magamat az Isten Anya Szentegyháza mellett, beszállok az Isten Anya Szentegyházának a kegyelem hajójába, és arra akarok én is tartani, amerre az Isten vezérli az életemet. Kedves testvérek, az az emberi élet mindig egy olyan közeggel lesz körülvéve, de az Ézsaiás próféta igéje mond, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy, ha vizen kelszállt, én veled vagyok, és ha folyókon azok nem sodornak el. Mit élhetett át ez a szülőpár, különösképpen az édesanya, amikor gyönyörű, egészséges év gyermeküket ki kellett, hogy tegyék a Nílus sása közé, a Nílus vizére. Oda állítja Miriámot, Mózesnek a testvérét, tudjuk, volt még egy testvére Áron. Miriám volt az, aki megfigyelőként ott van, hogy szemmel kísérje, figyelemmel kísérje, hogy mi történik a testvérével. És vannak az életben olyan különös helyzetek, kedves testvérek, amikor az ember szíve elkezd összeszorulni, hogy csak ez ne történjen meg. Vannak a fejünkben verziók, milyen lehetséges megoldások lehetnek, milyen irányba haladhat életünknek egy-egy szakasza, és vannak félelmeink, hogy csak ettől őrizd meg, Uram. Valószínű, hogy Mózes édesanyja, és Miriám is talán éppen ettől félt a legjobban, amit leír számunkra a Szentírás, hogy fürdőzés közben a fáraó leánya és az ő hölgyei, akik segítették ebben a fürdőzésben, az udvar hölgyek, éppen abba az irányba haladnak, ahol ez a síró csecsemő van. Éppen abba az irányba fordulnak, éppen a Mózes hangját hallják meg, és éppen őt húzzák ki a vízből. Miriám mit élhetett át? Talán földbe gyökerezett a lába, talán úgy gondolta, hogy ez a vég, mert a legnagyobb ellenségnek, a fáraónak a leánya az, aki megtalálta a gyermeket. Azoknak, akik az Istent szeretik minden körülmények között, azoknak minden a javukra válik. Istennek van hatalma a fáraó leánya lelkét megérinteni? Van hatalma annak a nőnek a szívében látást adni? Van hatalma a lelke indulatát megváltoztatni? És nem az életére tör Mózesnek, hanem megmenti őt. Sőt, amikor Miriam oda szalad hozzá, és felkínálja, hogy hívjon-e egy gyermek mellé szoptatós dajkát, akkor a fáraó leánya támogatja ezt az ötletet, és még ő maga sem tudja, hogy Mózesnek a saját vér szerinti édesanyja lesz majd a gyermek táplálója, és Mózesről olyan körülmények között is olyan szinten gondoskodik az Isten, hogy megadja neki édesanyja ölelő szeretetét, táplálását, megadja az otthon szeretetét, melegét, és ráadásul a fáraó leánya örökbe fogadja Mózest, és gyakorlatilag a fáraó dinasztia családjának a tagjává válhat, és mindazt a bölcsességet és tudást magába szívhatja, amit egyszerű Mózesként soha nem lett volna lehetősége a magáénak tudni. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel, már anya ölben is volt, mindig gondja ránk. Vissza tudunk menni idáig, kedves testvérek? Meg tudjuk-e látni Isten kegyelmét, hogy milyen nagy szeretettel szeretett bennünket, amikor oda ajándékozott, amikor édesanyánk szíve dobbanása alatt növekedhetett a mi életünk, hogy Isten gondviselő szeretetét meg tudjuk tapasztalni, mit jelent a hajlékot készítő Isten szeretete az anyamében. És mit jelent a születés, a születésnek nagy vívódása, amikor a szülő asszony és a gyermek épp úgy élet és halál révén vannak, és milyen nagy kegyelem, amikor Isten lenyúl a magasból, és tovább viszi az életünket, mert gondja van mireánk. Olyan szép, amikor Izsaiás próféta könyvében halljuk, hogy most így szól az Úr hozzád, Jákób, Izrael, akit elválasztottalak, születésetek óta én hordozlak, én viszlek, én mentelek meg, mert ószkorotokig én ugyanaz maradok, ugyanaz az Isten. Milyen nagy fájdalom látni az Istennek, amikor az ember öntudatra ébred, mikor valamit úgy érezzük, hogy elérünk, és azt gondoljuk, mint a legtöbb filozófus, hogy mi már kinőttük azt, hogy Istenre legyen szükségünk, megy ez magától is, már elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy meg tudjuk oldani az életünket, meg tudjuk oldani a létproblémáinkat, és van, amikor Isten éppen azért küld egy-egy próbatételt, mint a zsidó nép életébe is Gósen földjére, hogy összeroppant életünk látványa fölött vágyakozzunk Isten megmentő szeretete után. Isten választott népe egy olyan csodálatos területen lehetett a Nílus deltájánál, a Gósen földjén, amely Egyiptomnak legtermékenyebb földje volt. Amikor majd a pusztába lesznek, akkor is arról hallunk, hogy amikor Mózessel és az Istennel is perelnek, az lesz a legnagyobb vágyuk, hogy visszamehessenek a húsos fazekak mellé, Egyiptomba. Kényszer munka alatt voltak. A fáraó gyűlöletét érezték, az arcukon és a hátukon nap mint nap. Eszükbe nem jutott volna elmenni, kedves testvérek, Gósen földjéről. Ha Isten a fáraó nagy próbatételeit, kegyetlen lélekkel és elmével meghozott parancsolatait nem használta volna fel arra, hogy előhívja népe szívéből azt a vágyakozást, hogy vágyakozzon Egyiptom földjéről kivonulni, megszabadulni. Kedves testvérek, így vagyunk mi is sokszor az életünknek egy-egy szakaszaiban, hogy talán senki nem tudna bennünket kimozdítani életünknek egy-egy állomás helyéről, akár a bűneink földjéről is. Egyedül Isten tudja felkorbácsolni szívünkben azt az oldhatatlan vágyat, hogy kezdjük el várni, hívni életünkbe a szabadító és megváltó Istent. Kedves testvérek, József átélte életében, hogy a rossz terv Isten jelenlétében jó tervé vált. Vajon tudjuk-e hinni az, hogy Isten az őt szeretőket ezer íziglen megáldja? Ezt élhette át Mózes, ezt élhették át az utódok, ezt élhették át az Úr Jézus születésékor mindazok, akik Jeruzsálembe voltak, akik már a kiválasztott földön élhettek. Átélhették, hogy Isten szabadítót készített, hogy Isten terve mindig jó, és hogy az Isten terve nem adja alább, mint az örök élet, és a mi életünknek megváltatása. Egyszer, mikor Spurgeont, a nagy ige hirdetőt, gonosz gondolatok bántották, és amikor megvallotta egyik hűséges lelki testvérének azt, hogy életének olyan szakaszában van, hogy most nem tud jó szívvel gondolni Isten cselekvő akaratára, mert nagy próbatételben volt, megkérdezte tőle barátja, hogy valóban Isten küldte neked ezeket a gondolatokat? Spurgeon azt mondta, hogy kizár dolog, Isten ilyen gondolatokat bizonyára nem küldhet. Az idős lelki testvér azt mondta ennek a nagy ige hirdetőnek, drága barátom, akkor küld vissza a feladónak, küld vissza bátran, és légy kész arra az üzenetre, amit Isten a te életednek készített el. Kedves testvérek, Mózes életének óriási üzenete volt, Isten, mint egyfajta szabadító erejét adta Mózesnek, hogy kivezesse majd a szolgasság hazájából az ő választott népét. Sok mindenen fog keresztül menni Istennek ez a választott eszköze Mózes, de a neve hirdeti egész életén át, hogy Isten kegyelméből lehet az, ami, mert vízből húztam ki. A fáraó leánya adta ezt a nevet Mózesnek. Tudjuk, hogy abban a korban és abban az időszakban a névadás mindig egy különös cselekmény volt, mindig általában a szülők adtak nevet a gyermeknek, vagy a szűk család. Mózes esetében az, aki az életét megmentette, aki a hatalmat gyakorolta Mózes élete fölött, ez pedig a fáraó leánya volt. A Mózes, Mózis szó megjelent az egyiptomi nevekben is, mint a 18. dinasztiának a tagjai, Amózis vagy Tutmózis néven voltak ismeretesek ezek az egyiptomi fáraók. Nagyon sokan azt delegálják, hogy Mózes neve is, mint Mózis, erre akart egy picikét hasonulni, mi azt jelenti, hogy fiú születik. De aki héber nyelvben otthon van, az tudja, hogy ennek a szónak a legmélyebb értelme a vízből kihúzott állapot. Nagyon jól tudjuk, hogy aki vízbe fullad, az meghal. Annak az életének már nincs további lehetősége a lét folytatására, de akit kimentenek a vízből, akit kihúznak az örvényből, az kegyelemmel teljes élet. Kedves testvérek, a keresztség vize is ezt szimbolizálja minnyájunk életében, hogy Isten úgy szerette a világot, és benne a mi életeinket is, hogy az ő egyszülött fiát adta minnyájunkért, hogyha bármelyikünk hisz majd ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az a legnagyobb baj, és ezt a mai világ lélekgyógyászai is megosztják sokszor, akár világkonferenciák szintjén is, hogy a ma élő emberek többsége nehezen tudja elképzelni magáról azt, hogy szerethető. hogy szeretetre méltó. Kedves testvérek, Isten így néz ránk, hogy szeretve néz ránk, hogy jót tervez az életünk felől. Csak tudnunk kéne megmaradni Isten szeretőknek, hogy ahogy az ige mondja, minden a javunkra válhasson. Adja meg Isten kegyelme mindnyájunk életében az Isten jelenlétének ezt a csodálatos áldását, hogy amit most rossznak érzünk az életünkben, ami egy rossz tervnek a következménye, a bűnnek a következménye a mindennapjainkban, forduljunk Istenhez lelki csöndességben, hogy Isten jelenlétében minden jóra válhasson. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, az imádság csöndjében szeretnénk leborulni te előtted, és szeretnénk, Urunk, egészen közel járulni te hozzád, hogy hallhassuk, Urunk, azt a jó tervet, amit egyen-egyenként mindnyájunk számára hisszük, Urunk, hogy elkészítettél. Boldog a mi lelkünk, Urunk, mert emberekben oly sokszor csalatkoznunk kell, amikor kiderül, hogy a szívük mélyén ott suttog a gonosz, és rosszat gondolnak valójában, csak a szép álarc gyönyörű és jó, de amögött gonosz tervek lapulnak. Úrunk, magasztalunk téged azért, hogy te jó vagy, és nem tudsz mást gondolni, csak jót, még a bűnös emberről is. S olyan mély a szereteted, mennyei édesatyánk, hogy még egy hajszál sem eshetik le a mi fejünkről, a te tudtod és akaratod nélkül. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy sokszor a mi életünkre is ráengeded a terheket, a nyomorúságokat, azért, hogy felszítsd a szívünkben az imádság tüzét, s azt a vágyat, hogy behívjunk az életünkbe, behívjunk a gondjainkba, behívjunk, Urunk, életünknek abba a létkörébe, amelyel nem bírunk, amelyel tehetetlenek vagyunk. Könyörülj meg rajtunk, Istenünk, s engedd meg, hogy belássuk, hogy egyedül neked van hatalmad megváltoztatni lelkünket, gondolatainkat, s egyedül neked van hatalmad ma is megérinteni emberi lelkeket, gondolatokat, személyiségeket, úgy, ahogy annak idején a fáraó leányával tetted ezt, Urunk. Magasztalunk azért, mennyei édesatyánk, hogy nekünk nem kell félnünk emberektől, emberi gondolatoktól, mert te megígérted, hogy nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Így kérünk, Urunk, hogy tudjuk teljesen odabízni a mi életünket a te kezedre, s engedd meg, Urunk, hogy mindent tőle tudjunk várni, mert minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Köszönjük, Urunk, hogy ezen az estén is eléd hozhatjuk nem csak személyes életünket, létterheinket, hanem köszönjük, hogy eléd hozhatjuk betegeinket, eléd hozhatjuk, Urunk, a gyászba megtört életeket, eléd hozhatjuk gyülekezetünket, eléd hozhatjuk, Urunk, szerte az országunkba mindazokat a lelki csendes heteket, gyermek-ifjúsági alkalmakat, ahol, Urunk, sokan lelki módon kérjük tőled, hogy hadd épülhessenek, és hadd újulhassanak életükben. Könyörgünk, Urunk, áld meg a mi magyar népünket, kérünk, Urunk, hogy légy a menekültekkel, a háborútól szenvedőkkel, s mindazokkal, akik keresztjén hitük miatt szenvednek. Légy, Urunk, velük, és áld meg őket minden körülmények között Isten szerető hittel. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy az éjszakába is, az élet sötétjébe is úgy mehetünk, hogy veled együtt indulunk el. Kérünk, Urunk, hogy őrizd meg bennünket az éjszaka csöndjébe, s ha jó nap tartott, te virasz fel bennünket a holnapi reggelre is, s kérünk, vezess bennünket végig egész életünk során, míg a te terved nyilvánvalóvá válik, amikor befogadsz majd bennünket a te országodba. Kérünk, Urunk, hogy addig erősíts nap, mint nap a mi hitünket, hogy táplálkozhassunk igével, lelki közösségben, imádsággal. Urunk, kérünk, hogy áldj meg bennünket, hogy áldássá lehessünk. Jézus nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.